Van Indodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös pahéra, mi baj lehet belőle?
Üdvözlünk mindenkit, ez az új Redraft adás, 2004-ben járunk. Én Mr. White vagyok, Szevasz Blond.
Cső White.
Kezdhetjük a bulit. Újabb Redraft adás. Egy ideje már nem volt, legalábbis így az életben. Nekünk volt egy kisebb szünet, ti ezt valószínűleg nem észlelitek majd, de újult erővel csapunk bele, és egy nagyon-nagyon izgalmas draftot hoztunk a 2004-es draft formájában. Nem elsősorban azért izgalmas, ami történt a drafton, amilyen izgalmas játékosok voltak, legalábbis a szó kosárlabda értelmében, hanem egyéb szempontok alapján, de hamarosan erre is rátérünk. Új hallgatóinknak javasoljuk, hogy a korábbi draft adásokat mindenképpen hallgassátok végig, főleg, hogyha ezután ez tetszett, illetve egy pár alapelvet a redraft menetünkről. Tehát először is az adott évből draftolunk, az adott draft classból, jelen esetben a 2004-esből, és abban a sorrendben, ahogy azt a basketball referencen írják, legalábbis a csapatokat. Pikkeket ilyen formán nem cserélünk, mivel hogy az életben a drafton választó csapat az, hogyha cserélt, akkor egy bizonyos játékosért cserélt általában a drafton, vagy egyéb okból, de ez kivételek, főleg játékosért cseréltek, és ezt mi most nem szeretnénk modellezni. Figyelembe vesszük az adott csapatnak, akihez választunk, az előző és az aktuális idényét, csapat rosterét, és azt, hogy milyen fázisban van, milyen szükségletei vannak, tehát hogy újjáépül, valamilyen kulcsjátékos köré szeretne felépíteni egy csapatot, vagy esetleg a playoffot célozza meg, vagy a bajnoki címet, és ez alapján, az aktuális gondolkodás alapján a menedzsmentnek fogunk választani játékos, de úgy, hogy már a későbbi karrierjét, karrierívét és esetleges sérüléseit láttuk. A draftolt játékosnál ugye ezeket mind figyelembe vesszük, és a kettőt kombinálva fogjuk kiválasztani a játékosokat. Maximum a lottery, tehát 14-et draftolunk, gyengébb draftoknál ez kevesebb is lehet, a mainál 14-et fogunk draftolni, és most nézzük meg, hogy az adott drafton kik mentek el. Kérlek, Blond.
Orlando Magic ugye az 1-1-jel Dwight Howardot választotta a középsuliból, 1-2-vel a Charlotte Bobcats, ugye egy expansion draft után kiválasztotta Emeka Okafort, a NCAA győztes UConn csapatából, ugye a centert. A Bulls a harmadik választása Ben Gordont, szintén a UConnról. Ez is mutatja azt, hogy azért akkoriban, ha valaki virított az NCAA-ben, akkor azt jó eséllyel elvitték top 4-5-6-ban. A negyedik választás Los Angeles Clippers, Sean Livingston. Ötödik Washington, Devin Harris. Hatodik Atlanta, Josh Childress. Hetedik Luol Deng, Phoenix. Nyolcadik Toronto Raptors, a méltán híres Rafael Araujo, akiről Bill Simmons azt írta a draft naplójában, hogy ő a gazdag ember Mark Madsenje. Ez egy igazi bók. És hogy az egyik legnagyobb bust volt itt a Letterik történetében, és sokan azt mondják, hogy ez volt az utolsó, tehát ő volt az utolsó szög Vince Carter torontói karrierjének a koporsójában. Ezt követően a Philly ledraftolta André Iguodalát, majd a tizedik választással a Cleveland. Azt a Luke Jacksont választotta ki, aki 4 év alatt mindössze 73 mérkőzésen lépett pályára, és ő egyébként el sem ment a draftra, mert azt mondta, hogy neki a komfortosabb otthonról figyelni ezt az eseményt. Nincs tehát ha ez nem egy red flag, akkor nem tudom, mi az.
Luke Jackson egyébként, bocsánat, egy shooter volt.
Igen, tehát, hogy már egy fehér shooter.
Akkor már LeBron köré, a másodéves LeBron köré már shootereket próbáltak vinni, csak hát nem a legjobbat választották ki az elérhetőek közül.
Így van. 11. Golden State Andris Bidrinst vitték, akiről szerintem tőlem tudod azt, hogy erős dohányos volt, még a karrierje alatt is.
Igen, képben voltam vele, de igen, erről van egy sztorim, hogy ugye ő dohányzott nagyon erősen, és fenn vannak az interneten olyan képek, ahol ő cigizik egy autónak támaszkodva, egy barátja mellette áll, és szopat egy csajt, és közben a másik barátja ujjazza a csajt, majd egy már ugyanerről a buliból, mert Bidrinsz a hátsó ülésen ül, hátra dőlve, mosolyogva, és ugyanez a csajt szopatja. Ez zseniális, ezek rá lehet googlizni, érdemes. És nyilván közben cigizett ott a buli közben, tehát ez zseniális.
12. Seattle Supersonics, Robert Swift. Hát ő egy vörös hajú, nyilván fehér magas ember, aki 4 szezon töltött az NBA-ben, és állítólag azért vele kapcsolatban is vannak elég kemény sztorik.
Igen, voltak apró problémák Robert Swift-tel. De nagyon érdekes, hogy Swiftért fel akart cserélni a Boston Celtics ezen a drafton, és méghozzá úgy, hogy a Boston Celtics néhány pikkel hátrébb fog választani, 15-tel, tehát 3 helyet szerettek volna felcserélni, és mindezért odaadták volna azt a 15-ös pikket, és a 2006-os első körösüket, amiből 1/7 lett végül. Randy Foy lett belőle a Minnesotának, mert aztán azt tovább cserélték, de tök mindegy. Szóval a lényeg, hogy 2 first round picket adtak volna érte, de ezt nem fogadta el a Seattle. Annyira hittek a fiatal Robert Swiftbe, aki középiskolából érkezett. Az ő életében sem volt egyáltalán red flag. Például az, hogy nagyon-nagyon szegény környékről származott, annak ellenére ugye fehér, de az édesapja az autóbaleset miatt nem tudott dolgozni, tehát rokkannyugdíjas lett, amikor Robert gyerek volt, és konkrétan csődbe ment a család, és sokszor az volt a kérdés, hogy egyáltalán tudnak-e enni, adni a gyereknek. Szóval Robert Swift egy elég problémás környezetből érkezett, és elég mélyen depressziós is volt, többször volt sérült, nem nagyon tudott sokat pályán tartózkodni a Seattle-i, vagyis hát a 4 év alatt 3 Seattle plusz egy Oklahoma City karrierjében, és az NBA karrierje után, ami 2009-ig tartott, ő játszott a G-League-ben 1-2 évet, majd Japánba igazolt. Ott szó is volt arról, hogy ő japán válogatott lesz, de végül is onnan is eligazolt a Japánból. Tulajdonképpen hát elküldték őt, még a Portlanddel próbálkozott. Ami érdekes, hogy 2011-ben ittas vezetésére előállították, és bűnösnek, tehát bűnös lett. Hogy mondják ezt? Te vagy a szakember ebben. Elítélték.
Hát elítélték.
Elítélték, igen. Ez nagyon, ez a szót kerestem. Köszönöm szépen. Bűnös lett. Oké.
Okay. Bármikor ilyen szakértelemmel elő tudok állni.
Oké. Okay. Szóval 2013-ban eladta a házát, amit nem volt hajlandó az új tulaj beköltözésekor kiüríteni, ezért egy végrehajtók ürítették ki végül is, és ott mindenféle lőfegyvereket találtak, lövedékeket, sörös üvegeket, meg rohadt sok szemetet. És rengeteg régi levelet különböző top egyetemektől, akik próbálják őt rekrútolni és megszerezni a programjukba, de végül is ő egyből az NBA-be ment. Na például az ilyenek miatt jött a One and Done szabály, az ilyenek miatt is jött be később a One and Done szabály. Ami nagyon vicces, hogy hát vicces, már amennyire vicces lehet az, hogy 2004-ben a rendőrség egy házat, hát raidit, hogy mondják ezt a magyarul, hogy így hát berontottak egy házat.
Igen, berontottak oda.
Igen, berontottak egy házba, mert egy heroin és metamfetamin dealer lakott ott, akit el akartak kapni. Kiderült, hogy Robert Swift ott él abban a házban a heroin és metamfetamin dealerrel, és letartóztatták, majd később el is ítérték, mert nála volt egy illegális, lefűrészelt csövű shotgun, és azzal jött, ment ott mindenfelé. Összesen 18 fegyvert foglaltak le egyébként a házból. Ja igen, és később, egy évvel később körülbelül, hogy fél évvel később, nem is volt ez egy év, a rendőrség őrizetbe vette és el is ítélte Swiftet, mert drog hatása alatt fegyveres rablás követett el egy házban, tehát betörtek valakihez fegyverrel, és ki akarták rabolni. Úgyhogy ő ült is valamennyit, majd később visszatért a pályára, spanyol 5. osztályban játszott még 3 évet. És 2020...
Oda nem kértek valószínű erkölcsi bizonyítványt.
Hát basszeg. Ezek után leigazolják a spanyol 5. osztályba. De bocsánat, 3. osztályban volt végül is. Nem 5. osztály, csak maga a... Ja, hát végül is az 5. osztályok számít. 5. és 3. osztály között, bocsánat, ingázott ez a csapat a 3 éve alatt. De nagyon vicces. És 2021-ben, de nem is olyan régen vonult vissza ő a kosárlabda pályafutástól. Elég érdekes. Szóval tehát így simán elvittek egy ilyen srácot, mert amúgy meg középiskolában ügyes volt, és 2,16 m magas, 127 kiló.
Mondanám, hogy csoda, hogy a Portland Trail Blazers nem próbálkozott vele, de hát ugye az övék a következő választás volt, és Sebastian Telfernek is megvoltak a maga momentumai a rendőrséggel, úgyhogy a Jailblazersnek nem kellett Swifthez nyúlnia.
Igen. Hát a Jailblazers adásunkban részletesebben kifejtettük Telfair karrierét, kanyarodjatok oda-vissza, hogyha ha még
így
nem
van,
volt.
Így van, de autósüldözésekkel és fegyverekkel teletűzdelt sztorikra készüljetek Telfairrel kapcsolatban is. Ő is a középiskolából érkezett. 14. helyen utolsó lottery pickként a Utah Jazz Chris Humphreys-t választotta, és hát te vagy ezeknek a nagy mestere, hogy innen még kiket érdemes szemezgetni, vagy mondjam
Chris
esetleg...
Chris Humphreys-on ne is menjünk sehová, hát ő 2010-ben randizott Kim Kardashiannal, akkoriban még nagy szó volt, hogy valaki Kardashiant dugja, bármelyiket ebből a családból. 2011-ben feleségül is vette, majd 72 nap múlva a hölgy beadta a vállópert. Úgyhogy ez nem volt egy olyan hosszú házasság Chris Humphreys esetében. Én még kiemelnék párat, mert nagyon izgalmas innen a draft. Ugye, hát volt még George Smith, J.R. Smith, ezek kosárlabdázók.
Al Jefferson.
Al Jefferson, bocsánat, igen, átugrottam Al Jeffersont. Jameer Nelson, aki még All-Star volt, itt ez a 15 és 20 között voltak értelmezhető játékosok. Akkor kedvencem a 21-22-23-as orosz fogat. Három orosz játékos draftoltak. Pavel Podkonzint, Viktor Kirapát és Sergej Moniát. Gondolom úgy gondolták az NBA-be, hogy ez majd így jó lesz. És
összesen hárman játszottak együtt. 7 évet az NBA-ben.
Igen. És ebből kettőt a Portland vitt el a Kiapát és Sergej Moniát. Pavel Podkoznál érdekes, hogy az egyik kedvenc játékosom volt akkoriban. A szibériai Shaq volt a beceneve. 226 centi, 138 kiló. Ő már az előző drafton, a LeBron James Carmelo Anthony drafton, nem tudom miért Carmelo Anthony, és ott mondok, amikor ilyen Dwayne Wade, meg ilyenek is ott voltak. Szóval ezen a drafton ő úgy nézett ki, hogy top 5 pick lesz. Csak aztán kiderült, hogy szüksége van egy agyalapi mirigy műtétre, mert egy olyan betegségben szenved, amikor a szervezete folyamatosan termeli a növekedési hormont, és ő konkrétan nem állt le a növésbe. És meg kellett műteni az agyát ahhoz, hogy 226 centinél ne nőjön tovább, és hogy tudjon kosárlabdázni. Szóval Podkozinnál ez egy érdekes dolog. Ő egyébként egy ilyen, nem is tudom, mit mondtak róla, valami Muresánhoz hasonlították a draft kompon, de valami, nem tudom, szóval ilyen hasonló Muresán, de hasonló volt a mozgás is egyébként. Én nagyon szerettem, Dallasba játszott 3 évet, mindig drukkoltam az ilyen teljesen esélytelen, fehér, mozgásképtelen centereknek, ugye Evan Esmeyertől kezdve a összes hasonló figuráig. Szóval Podkozin volt, aki még érdemleges, az Delonte West, ugye LeBron apja, 1/24-jel, Tony Allen 25, Kevin Martin 26, Sasa Vujacic 27, Beno Udrich 28, ezek vagy legit rotációs, vagy annál sokkal jobb játékosok voltak az NBA-be. Második körben Anderson Varejao, akit érdemes említeni, volt még ugye Royal Ivy, aki nem Jaden Ivy apja, Chris Duhon a Duke-ról, Trevor Ariza a második körben, és ugye Pinknek a kedvence Vasilis Panulis, indokolatlanul túlértékelt játékos NBA pályafutását tekintve. Illetve a második körben volt, vagy bocsánat, undrafted volt Damian Wilkins, aki a Seattle-höz került, és Gerald Wilkins fia, a legendás Dominic Wilkinsnek a unokaöccseje. Na, de nem is ez a lényeg igazából, hanem az, hogy az első körben 29 választásból 14 az vagy külföldi volt, vagy középiskolából jött. Tehát itt még nagyon-nagyon bejött az, hogy gyerünk, toljuk a fiatalokat, középiskolás srácok, jók lesznek ez, nyers tehetség, majd bejönnek. Vagy az, hogy a Dirk vonal még mindig élt, hogy külföldi, igaz, hogy nem mérettette meg magát nagyon Európában, de nem majd, mert nagyon tehetségesnek tűnt azon a kettő edzésen, amin megnéztük egyébként, meg semmit nem tudunk róla. Na de a kedvenc tékem ebből az izéből, hogyha itt 2 méter 10 fölötti volt valaki, és külföldi, tehát center, külföldi nagy darab, az biztos, hogy elvitték. Biztos, hogy elvitték ezen a drafton. Ilyen volt ugye Rafael Araújo, akit mondtál, itt 1/8-al elvitt a Toronto. Ő 2 méter 11 és 125 kiló, akkor ilyen volt Bidrins 2 méter 13 és 111 kiló, ilyen volt Varejao 2 méter 11, 118 kiló, Podkozint ugye beszéltük, 226 és 138 kiló. Nagyon izgalmas a második körből, bizonyára mindenki emlékszik Peter John Ramosra, Puerto Rico-i centerre, akiről azt kell tudni, hogy 222 centi, 134 kiló, és 20 különböző csapatban játszott karrierje során. Puerto Rico országokat mondok csak, meg ligákat, Puerto Rico-ban, NBA-ben, D-League-ben, Spanyolországban, Kínában, Koreában, Fülöp-szigeteken, Dominikai Köztársaságon és Tajvanon. És ugye össze-vissza, tehát Puerto Rico-ban nem tudom hány csapatban játszott, szóval nem csak ennyi csapatban, de nagyon-nagyon izgalmas játékos volt, semmit nem nagyon tudott, de kurva nagy és erős és nagy darab, úgyhogy zárásokat adott, és ez elég volt ahhoz már akkor, hogy draftolják, ahogy elég volt a dél-koreai Ha Song-innek is, aki 2 méter 21 centi 138 kiló a Portland draftolta, és nem tudott kosárlabdázni, azt kell tudni róla. De ezeknek mind ilyen tizenvalahány éves karrierjük lett egyébként, utána otthon játszott Koreába, in Podkozin is Oroszországba játszott rengeteget, meg még itt-ott Európába. És még az undrafted Hamed Haddadi is. Itt volt 218 centi 119 kiló, aki egy 5-6 évet lehúzott Memphisbe, utána meg Phoenixbe, hogy aztán elmenjen pénzt keresni. Ő egyébként tényleg tudott kosárlabdázni.
Ezt akartam mondani, igen, hogy ő tudott.
Ő tudott egyedül ezek közül, akit egyébként ledraftoltak. Jó, ez nem igaz, mert Varezsáó is tudott nagyjából kosarazni, meg Bidrinsznek is voltak jó évei, de az összes többi együtt nem ért annyit, mint az undrafted Haddadi. Szóval itt ilyen igazán nagy, nagyon nagy, nehéz tohonya center halmok voltak, akiket mind ledraftoltak, mindet. És semmelyikben nem lett gyakorlatilag semmi. És ezen a drafton volt undrafted Pero Antic is, aki később átjött ugye az Atlantába játszani. Ő már az új érába 211-118 kiló nyilván, és ő már a tripla dobó centerek közé tartozott a későbbiekben, tehát ő egy más érának a gyermeke lett. Úgyhogy még mindig élt az a korábban megállapított dolgunk, hogyha nagy darab center vagy, biztos, hogy valaki elvitt, hogy legalább próbálkozzon veled, tök mindegy volt, hogy mit tudtál. De ez majd 2-3 drafttal később lesz a kedvencem ebből, de most nem ugrok el oda. Szerintem kezdjünk is neki a draftnak, hogyha benned nem maradt semmi így.
Egy dolgot akartam még mondani, hogy 16. választott lett Kirk Snyder, akit Jerry Stackhouse ütött ki, úgyhogy elég brutálisan, és ennek a sztorinak az lett a folytatása, hogy a következő évben ugye a Jazzben játszott Snyder, Stackhouse meg akkor már Dallasban, és oda ment hozzá Snyder, és megköszönte neki, hogy leütötte, és azt mondta Stackhouse-nak, hogy szüksége volt arra, hogy vérezzen, és hogy ezen Stackhouse teljesen így elhűlt, hogy ez nem normális. Úgyhogy kezdhetjük a redraftot.
Oh yes! Szóval az 1-1 választ az Orlando Magic csapata, aki az előző idényben 21-61-el végeztek, jogosultak lettek az 1-1-re, úgyhogy náluk volt még Tracy McGrady, 24 évesen Tracy McGrady, aki majdnem 40 percet játszott, 28 pontot átlagolt, csak mellette konkrétan értelmezhető játékos már nem igazán maradt. Hát olyanok voltak, hogy Deshaun Stevenson, Juwan Howard, Tyronn Lue, Gordon Giricek, Drew Gooden, az öreg Rod Strickland, szóval ilyenek, Zaza Pachulia fiatalon. Tehát értelmezhetetlen csapatuk volt, és szerencséjükre behúzták az 1-1-et, így a következő szezonnak már annak tudatában vághattak neki, hogy erősíthetnek, de a nyáron elcserélték Tracy McGrady Steve Francisra és Cuttino Mobleyra, úgyhogy egy kis átalakításon esett át a csapat. A következő évben igazából nagy elvárásaik nem voltak, az egyetlen év, amikor az Orlando keretében Grant Hill le tudott hozni egy teljes szezont, 67 mérkőzéssel is jól is játszott, aztán szabad ügynök lett és eligazolt. Szóval itt szerettek volna jobbak lenni, de igazából egyértelműen franchise player-t kerestek, és nem is húzom tovább, igazából ezt meg is találták, messze a draft legjobb játékosa Dwight Howard, úgyhogy be is jött nekik, 5 év múlva döntőbe vitte őket. Szerintem itt nincs kérdés, hogy Dwight Howard kiemelkedően a legjobb játékosa a draftnak. Habár akkor az 1-1, 1-2 az életben meg volt osztva, hogy Emeka Okafor, aki bizonyított harmadéves egyetemistaként Ben Gordonnal és Charlie Villanuevával, hogy meg is nyerték a Connecticuttal az NCAA-t, és hogy ő már bizonyított, míg egy ilyen nyers, éretlen Dwight Howarddal majd mi lesz, de hát az élet Howardot és az Orlandót igazolta. Úgyhogy én nem is húzom tovább a szót. Tiéd az 1-2.
Nekem még annyi kérdésem lenne, hogy szerinted jogos volt Dwight Howardnak az a felháborodása, amikor ők Anthony Davis-szel összekülönböztek, hogy igazából melyiküknek kellene szerepelni a 75-ös legjobb játékos listában?
Szerintem Dwightnak ott lett volna a helye.
Mert ugye sokan már csak akkor látták őt, amikor ide-oda cserélgették, ugye Atlanta, Charlotte, ugye a Lakers-el nyert végül, de hogy amikor, tehát ő egy legit olyan játékos volt, aki a franchise playerként döntőbe tudta vinni a Magic-et. Anthony Davis-nél meg ezt nem lehet elmondani. De jó, értem, tehát akkor ezt te se tartod annyira ördögtől valónak.
Nem, abszolút nem, hát Howard az egy monster volt az első 5-6 évében, és tudom, háromszoros, négyszeres defensive player of the
year. Igen. Igen.
Tényleg, hogyha háta nem sérül meg, akkor ilyen top 10 centerként emlegetjük all time, lehet, hogy még így is. Úgyhogy szerintem abszolút nem ördögtől való az, hogy Dwight Howard legjobb 75-be kellett volna lennie. Nehéz ezek a listák, mert hogy ugye nem lehet visszamenőleg kidobni valakit, akit már 50-be beválasztottak, az nem veszik ki, pedig lehet, hogy olyan játékosok kerültek az 50-be, meg a 25-be, akik ugye a 25 után sem dobtak ki senkit az 50 előtt, szóval így ezt nem lehet, ez nagyon nehéz így, mert egyszerűen ki kellene dobálni, vagy 3-at, 4-et az öregek közül, de ezt nem teszik már meg.
Így hát a tisztelet miatt, igen. Jó, akkor most már nem húzhatom tovább az én választásomat.
Nem, annyit még mondjunk el a te választásodról, hogy az 1/2, ez úgy 1/2-es pick, hogy valójában a negyedik picket kapta meg a Charlotte Bobcats. Ugye expansion csapat, tehát a komisszár dönt arról, hogy melyik picket kapják meg. Erről az expansion adásunkban részletesen elmeséltük Blue-val, hogy és mint zajlik egy expansion draft. Itt felcserélt a második helyre még a draft előtt 3 nappal a Bobcats, és a Clippers-szel természetesen Elgin Baylor ismét húzott egy nagyot. Ugye Elgin Baylor ki akarta takarítani Predrag Drobnyaknak a szerződését, és ezért az 1/4-es picket befogadta, és a Bobcats pedig expansion drafton elvitte Drobnyakot, és megkapta az 1/2-t cserébe. De erre azért volt szükség, ja meg még kapott, bocsi, a Clippers kapott egy 33. picket ezen a drafton, amire olyan játékos hoztak el, aki nagyon-nagyon számottevő, Lionel Chalmers. Semmit nem mond nekem ez a név. Ez így mindent elmond szerintem róla, hogy én sem tudom, hogy ki ez. Hallottam már nyilván a nevét, de hogy azért ez annál többet nem mond, hogy névrokon a Mario Chalmersnek. Szóval azért takarított a Clippers, mert ez volt az a nyár, ahol Kobe és Shaq összekülönböztek, és úgy volt, hogy a lejáró szerződésű Kobe az elképzelhető, hogy eligazol innen a Lakersből, és volt arra komoly esély, hogy a Clippers leigazolja, és ezért cap space csináltak Kobe-nak. És ezért kellett Drobnyákat elvinni, és ezért 2 helyen lecseréltek. Úgyhogy Charlotte Bobcats így.
De annyit szeretnék még hozzáfűzni, elmondtam volna 1/4-nél, de akkor, hogyha már felhoztad ezt a Kobe sztorit, hogy a rossz nyelvek szerint azért ez Kobe részéről, vagy az ügynök részéről inkább volt egy ilyen pávatánc, és sosem volt valódi érdeklődés a Clippers felé, csak a Lakersnél akarták felhúzni az amúgy is magasan lévő ázsiót.
De úgy gondolod, hogyha most a Lakers itt azt mondja, hogy basszátok meg, megtartjuk Shaq-et, mert meg kell tartanunk Shaq-et, és Shaq-nek még volt 1 éves garantált szerződése, és Kobe pedig lejárt. Tehát, hogy azt mondja Kobe-nak, hogy megtartjuk Shaq-et már pedig, és biztos, hogy lesz még 1-2 közös bajnoki címetek, szedjétek össze magatokat, és ássátok el a csatabárdot, akkor Kobe újraigazolt volna? Hogyha előhúzza a Lakers management a tökeit, vagy egyszerűen azt nem merték, az látszott, hogy nem merték megcsinálni.
Nem merték, de amúgy szerintem újraigazolt volna. Én úgy érzem, hogy újraigazolt volna.
Én nem tartom kizártnak, hogy nem ment volna el a Clippersbe itt, de valószínűleg persze ezt ezért csinálták, hogy Shaq-et eltakarítsák onnan. De mindegy, sose tudjuk már meg, hogy mi lett volna, de hogy ez egy érdekes felvetés.
Én azért úgy mondanék pár nevet, akiket sikerült összekukázni erről az expansion draftról. Ebből is látszik, hogy hát nem igazán jó játékosok nagy részt. Ilyen volt Primoz Brezec, ő játszott a legtöbbet, ugye most Okafort kivesszük innen egyenlőre. Gerald Wallace, ő nem volt amúgy egy rossz játékos, de azért ő se egy franchise talent. Brevin Knight, Karim Rush, megszerezték aztán később a szezon közben Steve Smith-t, aki azért nem játszott itt már sokat, nem bírta már a teste. De a lényeg az, hogy én egy olyan játékost próbáltam, ugye ők a következő szezonban 18 győzelmet hoztak le, Jézus. Ami nem volt túl erős, de majd még lesz egy csapat, aki alulmúlja ezt is. És merítésből én úgy gondolom, hogyha nem tudok szerezni franchise player-t, akkor megszerzem azt, aki viszont tökéletes B-opció mindenhova, és André Iguodala fog a Charlotte-ba menni.
Nem csodálom. Iguodala tényleg ennek a draftnak a pipenje tulajdonképpen, és ezt akár 1/10-zel a Cleveland is elvihette volna LeBron mellé.
Igen, a valóságban így van.
Valóságban. Ez az azért egy érdekes gondolatkísérlet, hogy mi lett volna, ha LeBron mellett egy Iguodala, vagy 1/8-al Vince Carter mellett egy Iguodala játszott volna Araújo és Luke Jackson helyett.
Igen, vagy hogyha úgy alakul a Seven Seconds or Less Dance-nál, hogy Iguodala kerül oda, aki Arizona Egyetemen játszott, és mondjuk Quentin Richardson-t engedik el, és a Joe Johnsonnal mennek tovább, és Iguodalával, az se lett volna semmi.
Igen, hát... A Seven Seconds or Less Dance megér egy időutazás adást, lesz is majd belőle, mert ott olyan GM fuck-up volt a 7 év alatt körülbelül, hogy az hihetetlen. Tehát ez a csapat így is majdnem bajnok lett, úgyhogy ez a Colangelo-ék igazi kutyaütők. Tehát amit itt a Phoenixnél és később utána a processes Embiid érába a Sixersnél csináltak, az kb. Megbocsáthatatlan.
Letöltendőt kéne adni érte, igen.
1/3 Chicago Bulls. Így van, 2003-4-ben, Pippen utolsó évében 23-59-el végeztek, ekkor a csapattagja volt már Kirk Heinrich, újoncként Jamal Crawford, Jalen Rose, Antonio Davis, Eddie Curry, az öreg Kendall Gill, Tyson Chandler. Szóval egy ilyen vegyes vágott volt fiatalokból és veteránokból, ami semmire nem volt jó, de tulajdonképpen arra se, hogy a fiatalok jobbak legyenek, és arra se, hogy playoffba jussanak. Ők mindenképp playoffba akartak jutni már itt, és a következő szezonra úgy is alakították a keretet, hogy egyébként 47 győzelemmel és 35 vereséggel zártak, ami egy playoff elsőkörös kiesésre elég volt nekik, tehát végül is ez a cél sikerült. Ők az életbe ugye Ben Gordont választották, aki egy nagyszerű választás lett, egy kiváló hatodik ember lett a csapatba, meg lesz még egy később még egy pickjük majd. Ugye a Phoenix 7. 1/7-es Phoenix Suns picket megszerezték a drafton, de most mi nem így szimuláljuk, nem fogjuk megszerezni azt a picket. Szóval teljesen kitakarították az öregeket a csapatból, maradt Eddie Curry, Kirk Heinrich, Tyson Chandler, veteránként maradt Antonio Davis, és még néhány ilyen epizód szereplő veteránt hoztak, de már a fiatalok voltak azok a játékosok, akik a szekeret húzták. Én nagyon gondolkodok, hogy kit vigyek el 1/3-mal a Bullshoz, mert hát egy nagy a merítés, nagyon mély az egész pool, ahonnan draftolhatunk, viszont nincs egy igazán kimagaslóan jó játékos, és én mégis kicsit unalmas lesz, de akit ők 1/7-tel vittek, én azt fogom most 1/3-mal elvinni Luoldenget, mert tökéletes fit volt a Bullshoz, nagyon jó védő volt egy-egyben, karrierje és kicsit későbbi szakaszában már jó dobó is volt, igazi vasember volt éveken keresztül, amíg Thibodeau annyira szarrá nem játszatta, hogy végén már mozogni sem bírt.
Hát igen, azért Thibodeau csapágyasra járatta szerencsétlent.
Hát az első 6-7-8 évében viszont csapágyasra is lehetett járatni, és én úgy gondolom, hogy nagyon illett ebbe a Bullsba Luoldeng, és nem tudnék itt jobb fitet. Még Emeka Okaforon gondolkodtam, és Ben Gordonon szintén, de szerintem Deng jobb játékos volt, mint Gordon. Okafor pedig okafogyottá vált Eddie Curry, Tyson Chandler és Antonio Davis jelenlétében.
Köszönjük, a Szóvic rovatba majd betesszük.
Szóvic bűnözés rovatunkba betesszük, igen. Úgyhogy akkor dobom is tovább a labdát Los Angeles Clippershez.
Amúgy nem tudok vitatkozni ezzel a pikkel, nálam eddig ez volt az első három ilyen kérdés nélkül, és talán most kezdődik nekem az a rész, ahol igazán nézzük azt, hogy mi a fit, mi az elképzelés, mert fontos itt is kiemelni, hogy igazából nyilván 5 perc alatt mi is le tudnánk azt játszani, hogy melyik játékosnak milyen karrierje volt, és csak így végig sorolni, hogy szerintünk amúgy simán jobb játékos, meg All-Star volt Devin Harris, meg Jameer Nelson, és akkor egy karrierre végigvinni, de ugye itt most mi próbálunk belemászni az akkori fejekbe is. És én most Elgin Baylor fejébe készülök belemászni. A legjobb helyre.
Próbálj minél öregebb centert hozni, akiben még van potenciál akkor.
De azért nem teljesen szeretnék az ő fejébe belemászni. Ugye Sean Livingston-t vitték végül.
Érthető is volt akkor.
Érthető volt, meg én egy picit így megpróbálok azért egy picivel modernebb felállásba gondolkodni. Ugye előző szezonban 28 meccset nyertek, draftot követően 37-et, és mint említettük, ugye Kobe Bryantre nagyon fenték a fogukat, tehát egyértelmű, hogy ők itt már nyerni akartak. Elton Brand és Corey Maggette köré épülő csapat volt ez, még Marko Jaric és Bobby Simmons játszott számottevő perceket, és én úgy érzem, hogy ennek a csapatnak egy azonnal bevethető shooter kell, és itt most már elkezdem a draft bolondítását, és én Ben Gordont viszem el a Clippersbe, aki all-rookie team játékos is lett, és az első szezonjától kezdve 40%-os tripla vető volt, és ugye a Betporn becenévre hallgató betörő Megeti és belülről operáló Elton Brand mellé egy jó kis pályaszéthúzó játékos lehetne ő a kettes posztra.
Hát igen, itt nem lehetett egy centert húzni a Clippersnél, bármennyire is maradt volna benne Emeka Okafor, ott volt Chris Kamen, tehát meg volt oltva a pozíció. Egyébként megnéztem volna egy Okafor, Elton Brand interior defense-t, mert mind a ketten nagy blokkgépek voltak, és erősek, és mind a ketten alulméretezett magas emberek voltak, úgyhogy izgalmas lett volna. Jó választás, igazán mennek a Clippersnek, totálisan mindegy, hogy kit viszel, úgyse lesznek jobbak, de legalább valami... Itt tényleg a best player available-t kellett húzni a körülbelül hiányzó posztra. És ez a guard volt nekik. Úgyhogy nagyjából...
Meg hát a korképnek is megfelel az, hogy ugye Gordon az egy jó kis Yukon csapatból jött, úgyhogy szerintem nagyjából ők ezt így vállalták volna. Igen, tehát az ötödik Washington.
Washington, tehát ugye az érdekes, hogy az életben Washington elcserélte ezt a picket, méghozzá Dallasba cserélték, a Jerry Stackhouse-zal, Christian Lettnerrel, Brendan Haywood-dal, és az 1/5-ös pick ment, és jött Anton Jameson, de most ezt ugye nem tesszük meg. A Washington Wizards borzasztó idény zárt, 25-57-tel zárták az alapszakaszt 2003-4-ben, és nyilván ezzel a mérleggel be se jutottak a playoffba. Itt Jordan volt az edző, Eddie Jordan, és egy újonc edző volt, de viszont a keretben volt már Gilbert Arenas, aki egy nagyon jó idényt lehozott, Larry Hughes, ott volt még Kwame Brown, az olyan annyira nem jó, Jerry Stackhouse kevés meccsen játszott, és akkor még volt egy pár ilyen jó munkás ember, Jared Jeffries, Ethan Thomas, Jarvis Hayes, Steve Blake. A 2004-5-ös szezonban pedig már ők szerettek volna lényegesen javulni, ugye az Jamesonnal meg is történt, és be is jutottak a playoffba, ahol kiütötték a Chicagót, majd a Miami-tól kaptak ki, a későbbi főcsoport döntős Miami-tól. Úgyhogy itt mindenképp az erősítés jegyében kell gondolkodnunk, és azonnal bevethető ját. Szerintem üvölt azért, hogy a Yukonról vigyem Emeka Okafort itt. Annyira hiányposzt egy jó center nekik. Bocsánat, rosszul mondtam, Brendan Haywood ott volt a következő évben, és ő később került Dallasba majd. A második dallasi döntős érába fog oda kerülni. Tehát Brendan Haywood ott volt, de Emeka Okafor az csodálatos fit lett volna ebbe a csapatba, és igazán nem is maradt más olyan játékos, aki ezt a volument tudja képviselni. Ugye shootingba Kevin Martin még itt van ebbe a draft poolba, de ugye Arenas és Hughes mellé nem igazán kell shooting. Igazából inkább ez az interior defense kell, és szerintem Emeka Okafor ezt tökéletesen megoldotta volna abba a 4-5-6 évébe, amíg játszott, mert utána már sajnos a háta neki is teljesen feladta a szolgálatot, és még ugye később pár év kihagyás után visszatért, de nagyon-nagyon lerövidült a karrierje ahhoz képest, ami lehetett volna belőle. De hát igazából ez ennek a Wizardsnak 3-4 év a championship window-ja, már amennyire championship window-nak nevezhetjük azt, hogy Arenasnak szétmegy a térde, meg előhúzza a fegyvert, meg ilyesmi. Az is megír egy adást, amik ott történtek. Szóval én nekem tetszik a pick Okaforra. Te hogy vagy vele?
Egy dolog miatt nem tetszik, mert én is számtalan helyre őt el tudtam volna képzelni teljesen tökéletes fitnek, de valahogy gondoltam, hogy nem fog odáig lecsúszni. Ő neki ez a sérülések miatt lett végül is nem olyan kifutása szerintem a karrierjének, mint ami lehetett volna, de ő egy nagy beast volt, egy nagy festékben lévő szörny. Én adom ezt a választást.
Akkor Atlanta Hawks 1/6.
Igen, az Atlanta 28 győzelemmel zárta az előző szezont, és a draftot követő szezonban pedig 13 győzelmet szorgoskodtak össze, idézőjelbe téve. Igazából én nézegettem ezt a csapatot, hogy Antoine Walker játszott 40 percet 53 mérkőzésen, Al Harrington, tehát ők így nagyjából ezt a hasonló stílust képviseltek, hogy azért nekik nem nagyon volt rossz dobás, és így védekezni se annyira szerettek. Tyronn Lue került még ide évközben, ugye ők a valóságban Josh Childress-t vitték el, ami hát nem lett egy jó pick. Valószínűleg a Josh Childress, ha ebbe az érába jönne, lehet, hogy undrafted lenne. Annyira nem volt képes dobni.
Igen.
Legalábbis nekem ez van meg róla.
Igen, igen, a karrier elején mindenképp. Egy atletikus wing volt, de ennyi kb.
És ugye még Josh Smith került ugye ide a valóságban, de ugye nálunk még nem. Úgyhogy itt gyakorlatilag azt kellene megnéznem, hogy kiben bízom itt a bemaradók közül, hogy a legnagyobb potenciál van benne. És hát nehéz, nehéz egyébként, mert számos olyan játékos van, akiből, tehát ez egy kicsit ez a draft olyan, hogy a játékosokban nagyon sok potenciál volt, és a sérülések miatt nem jött ki az, ami itt volt. Én azt gondolom, hogy próbálkozzunk meg Sean Livingstonnal. Hát, ha esetleg bírja a teste az atlantai légkörben.
Egy horror sérülése, igen, azért, igen, azért lett. Igen. A harmadik szezonjában volt egy... Kemény a gyomra, erős a gyomra. Mai nap nem sziporkázok ezekbe a szólásmondásokban, nem mondhatjátok azt, hogy ez egy jó közhely volt. Erős idegzetűek megnézhetik Sean Livingston Injury YouTube-on. Konkrétan egy indítás után úgy érkezett le, hogy így aláfordult a teljes térde, és a teljes testsúlyával érkezett, és az összes létező szalag elszakadt a térdébe, és azt hiszem az összes létező porc meg tért kalács eltört. Szóval úgy volt, hogy ez a, hát jó, valószínűleg nem kell amputálnunk, de hogy nem biztos, hogy futni fog valaha, ehhez képest 850 meccset játszott, 841 meccset játszott, valami nagyon sok meccset játszott karrierje során. Ő egy nagyon atletikus játékos volt, és értem a pikkedet, mert...
És nagyon okos is,
nagyon tehát... Okos volt. Tehát azok után, hogy egy ilyen horror sérülés után ő ugye, kétszeres NBA bajnok lett a Golden State-tel, és előtte szezonban pedig a Brooklynnak a cseregárgya lett, és azt hiszem playoffba is mentek azzal a Brooklynnal, és ő ott megmutatta, hogy tényleg egy nagyon okos, nagyon jó játékos, úgyhogy nagyon-nagyon megnéztem volna, hogy ő sérülés nélkül mekkora karrierívet fut be.
Igen, és ugye ez is azt mutatja, amit mondasz, hogy ez a brutális sérülés, ez, tehát nem egy sérülékeny volt, de ezt így nagyon-nagyon beszívta ezt a dolgot, szegény, és ha ő még atletikus is ilyen ész mellett, ő azért a Golden State-ben nem csak hogy bajnok lett, hanem ő a playoff-ban meg a döntőkben ő azért rotációban volt, és tényleg amilyen megoldásokat tudott hozni playmakingbe is, vagy a középtávoliba, ugye egy magas irányító.
Igen, ő két méter egy magas irányító, óriási wingspan.
Igen, úgyhogy
én... Állatvédő volt.
Így van, tehát ő nagyon jó védő is volt, úgyhogy a totális rebuildben lévő Atlantában én azt gondolom, hogy benne lett volna a legtöbb potenciál.
Igen, nem véletlen vitte el a Clippers, mondjuk ez a Clippers esetében ez a nem véletlen vitte el egy per négy.
Véletlenül vitték el, csak hát nem véletlenül nem jött ki szegényből az, igen. Ami.
Igen, jó, 1/7 Phoenix Suns nem fogja elcserélni a picket. Az előző évben 29-53-mal végeztek, de szezon közben már Mike D'Antoni megérkezett. Itt még az előző korszaknak a letűnt játékosai voltak, úgy mint Stephen Marbury, Anthony Hardaway, de ott volt már Sean Marion, ott volt Joe Johnson még, ott volt Amar'e Stoudemire, ott volt Leandro Barbosa, a már totális vasdap Antonio McDyers, úgy vasdap, hogy 29 éves korára vasdap, és még egyéb pár veterán volt még ott, és ugye a következő szezonra megnyerték a nyugatot, és talán 62-20-szal Mike D'Antoni vezetésével, és a főcsoport döntőbe kaptak ki a Suns-tól. Ez mindez két ok miatt, egyik az, hogy megszerezték.
A Spurs-től.
Bocsánat, Spurs-től, igen, ők a Suns és a Spurs-től kaptak ki. Ez két ok miatt, az egyik az, hogy ugye megszerezték Steve Nash-t, a másik az, hogy a csapat vezetőségében a Jerry Colangelo már egy évvel, tehát már itt ezen a nyáron tudta azt, hogy majd milyen szabályváltozás érkezik a hencsek eltörlésével, és ezáltal kvázi előre tudta, hogy mi fog történni a ligába, és így bátran leigazolta a 30 éves Steve Nash-t, mert tudta, hogy ez a run and gun játék, a 7 seconds or less suns, ez hasítani fog. Szóval itt még náluk volt Jim Jackson, náluk volt igazából Casey Jacobson, egy shooter volt, de már nem volt számottevő játék, a Steven Hunter. Igazából ebben a csapatban...
Milyen Jacobson?
Casey Jacobson.
Aki azt mondtad, hogy ő már nem volt számottevő. Mikor volt ő számottevő játékos?
Tehát, hogy jó, úgy értettem azt, hogy igen. Igen. Jó? Oké. Tehát ez úgy értettem, hogy maga a rostert szemlélve, hogy ugye Joe Johnson, ja, értem, Sean Marion, Amar'e Stoudemire, Quentin Richardson, Steve Nash, Jim Jackson, Leandro Barbosa, de még Leandro Barbosánál többet játszott Casey Jacobsen, a hetedik legtöbbet játszott a percben, de ő már nem volt számottevő játékos a rosterben. De jól jött ki. Igen. Igen. És akkor az volt a baj ezzel a csapattal, hogy konkrétan semmilyen mélységük nem volt. Ez az évek során próbáltak változtatni ezen. Ugye Quentin Richardson érkezése miatt cserélték el ezt a picket, mert túl kellett fizetni Quentin Richardsont, és egyszerűen cap space-t akartak csinálni úgy, hogy nem draftoltak a hetedik helyen. Tehát a hetedik helyen választott rookie salary-t nem választották, hanem elcserélték ezt a picket egy két évvel későbbi first round pickre a Chicago, valamiből valami kutyaszar lett, ilyen, nem is tudom, meg 3 millió cash-re, tehát az valami ilyen 17-20. Ilyesmi pick lett belőle, tehát valami nagyon rossz pick lett belőle. Ahhoz képest, hogy ez a hetedik pick volt, és a hetedik picken még milyen játékosokat lehetett volna húzni. Na de, nagyon-nagyon-nagyon nagy problémába vagyok, mert hogy amik az életben ben voltak Iguodala és Luoldeng ide, aki tökéletes lett volna, az már ugye most már kiment. Tehát itt húzunk a Phoenix Sunsnak 1/7-tel, hogy jobb játékost kapjunk, vagy legalább olcsóbban ugyanazt, mint Quentin Richardson. Ők shootert szerettek volna.
Hát akkor megvan.
Megvan, csak ugye Kevin Martin, akire gondolok, de Kevin Martin esetében nem jött még ki az elején belőle az, amit szerettek volna igazán, mert csak 10 percet játszották, de mondjuk a második évében már 26 perc alatt dobott 10 pontot, harmadik évben már 20 pontos játékot.
Szerintem, ha ő megkapja a lehetőséget, akkor akár egy több is lett volna.
De én még tudod, miben gondolkodom? Az, hogy ez a csapatban a center a Steven Hunternek és Bo Otlónak hívták, amikor éppen nem small ball-oztak Amarével. Úgyhogy én erősen elgondolkodok még egy Andris Biedrinsbe is. Meg hát is igen. Mondom miért. Ő borzalmasan atletikus volt, Andris Biedrins, annak ellenére, hogy egy fehér balkezes fakezű center volt. De
olyan... Keressetek rá arra, hogyha Biedrins büntetőt dob.
De elmondom a büntető százalékait. Alig dobott rá, és 50%-kal dobott, tehát másfél kísérlettel karrierje során, na de, az első évében 47%, utána 30%, utána jött 3 jó év, 52, 62 és 55, 16, 32, 11, 30 és 16%.
Lehet a cigizés helyett a büntetőt kellett volna gyakorolni.
Igen. De csak a cigizés helyett, nyilván nem a szopatás a kocsi hátsó ülésére a grupiknak. Szóval, tehát ő megint szinte az első egy-két évében nem sokat játszott, tehát ugyanaz a szitu, mint Kevin Martinnál, viszont ő egy nagyon jó rim protector volt, ilyen másfél-két blokk körül, jó pattanózó volt.
Meg tudott futni a Warriors-be és a We Believe csapatnál.
És nagyon jó támadó pattanózó volt, tehát Steve Nash nagyon-nagyon jól ki tudta volna használni. És nagyon-nagyon-nagyon nagy problémában vagyok, hogy Andris Biedrins vagy Kevin Martin, de hát meg kell néznem a karrierét, és igazából Kevin Martin védekezésben egy óriási probléma volt, mert konkrétan senkit nem tudott megfogni, semmi máshoz nem értett, mint a shooting, de ahhoz nagyon, úgyhogy Phoenix Suns shooting, Kevin Martin olcsón.
Így van, egy olcsó shooter.
És abszolút. Meg tudják így majd tartani Joe Johnson-t következő nyáron. Úgyhogy Kevin Martin.
Meg ő tudott futni is azért, a gyors tempó, ja, az jól állt neki.
Minden rendben volt vele, csak eljátszottam a gondolattal, hogy a Prime Biedrins, vagy a Prime Kevin Martin, és akkor ahogy ez így egymás mellé raktam, eszembe jutott, hogy hagyjuk a faszba, persze, hogy Kevin Martin. Toronto Raptors, te jössz.
Na, hát a Toronto Raptors meg Vince Cartert hagyta végül a faszba. 33 győzelem a draft előtt, 33 győzelem a draft után. És ugye...
Ez egy konstans csapatépítkezés, ez egy...
Konzisztensen középszerű szarok voltak. És ugye Carter az besokalt, már nem bírta ezt az egészet, és ott elcserélték decemberben Alonzo Mourningra, Aaron Williamsre, aki egy fehér center volt.
Hát nem volt az fehér, csak fehér-fekete volt valahol.
Szürke.
Szürke. Oké?
Okay. Centernek center volt.
Az biztos.
Jó. Eric Williamsre, aki nem volt fehér, és két elsőkörös draft pickre, amiből Joey Graham és Ronaldo Bachmann lett, tehát azért, ja.
És Bachmann sem maguknak választották.
Igen, ő a New Yorkban lett játékos.
Híres.
Híres, igen. Szerethető csapatban.
Igen.
Tehát centert választottak a valóságban, Cartert is centerekre cserélték, adja magát a dolog, hogy húzzak egy centert.
Bazd meg, még milyen játékos
benne. És És meg is fogom tenni.
Az meg, ez hogy marad bent?
És én Al Jeffersont elviszem
hogy
a Raptorsnak.
Al Jefferson?
Hát úgy, hogy én nem a többieknél nem volt annyira fit.
Eddig Phoenixben nem vihettem volna el Al Jefferson.
Nem, hát őt nem fog futni.
Hát ez egy lassú tohonya, igen. Post-up player, aki 15 évvel később született, mint kellett volna. Ő nem mehet a Phoenixbe.
Igen. De egyébként eszméletlen jól nyomta. Tehát mindenféle post move-ja megvolt. Egyszer még All-NBA csapattag is lett, igen. Valami 7. vagy 8. lett az MVP szavazáson, azt hiszem a Hornetsbe volt akkor. Tehát ő egy ilyen megbízható center volt, és hogyha a Raptors ennyire centert akart, akkor vigyük oda nekik azt, aki igazán jól lehetett volna.
És ő Chris Bosch-sal is kompatibilis volt.
Jó lett volna, Bosch kicsit ki tudott volna húzódni. Amúgy nyilván itt meg lehetett volna gondolkodni irányítókon is, ugye, akik később All-Star-ok lettek, de most, hogyha Rayfre Alstonban ők látták azt, hogy ő lesz a... Ugye itt még Jalen Rose, Morris Peterson és Rayfre Alston játszott sokat, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ők guard posztra úgy gondolták megvannak. Hát Jeffersonnal a pontszerzésre rámennek. Tehát én ezt így adnám.
Meg hogyha Carter elcserélteti magát, akkor még a Jefferson-Bosch párosra ugyanúgy tudtak volna építeni,
igen,
ez teljesen
igen.
Rendben lett volna. Na, kezdődik a buli, igazán. Fili, 33-49-el végeztek, ismét egy vesztes szezon Iversonnal. Iverson mindössze 48 meccsen játszott, akkor viszont 42,5 percet, 26,4 pontot átlagolt, 23 rádobásból, 38%-os mezőnykísérlettel, 28%-os triplával. Tehát igazi Iverson szezont futott. Ott volt ebben a szezonban még igazából Glenn Robinson utolsó értelmezhető évében, Kenny Thomas, Eric Snow, Aaron McKee, ez mind már ilyen 30 év körüli játékosok, Kenny Thomas nem, de a többiek igen. Ott volt a fiatal Samuel D'Alembert, a washed up öreg 36 éves Derek Coleman, aki sikerült magas posztról 41%-os mezőnnyel dolgoznia. Ott volt a fiatal John Salmons, és Kyle Korver is fiatalon ott volt, tehát voltak potenciálok abban a csapatban, nyilván jobbak akartak lenni, egyértelműen, és abban látták a javulást, hogy Iverson megtartják a következő évre, és 30 pontot átlagol újra, 24 mezőnykísérlettel, 42%-os mezőnnyel, és hozzák mellé a már 6-szor szétszakadt térdű Chris Webbert egy vagyonért, úgyhogy cseréltek Chris Webberért, Kyle Korver sokat játszott már, mivel hogy elfogyott a rotáció a Chris Webber csere miatt, D'Alembert lett a kezdőcenterük, Mark Jackson a cserecenter, ez a C-s Mark Jackson, nem a K-s. Szóval ez egy tök jó kis csapat volt, Rodney Rogers, Corliss Williamson. Ez egy playoff csapat lett, ahol kiestek a Detroit-tól az első körbe, de egy tök korrekt kis csapat. Szóval ide sikerült André Gudalát behúzni, aki nagyon-nagyon sokat lendített a csapaton a védekezésével és az all-around játékával. Na de ebbe a csapatban már nem lehet André Gudala, úgyhogy megint bajba vagyok, mert ők egyből jók akarnak lenni. Igazából látszik, hogy Iverson és Chris Webberrel a chemistry az annyira nem érdekli őket, úgyhogy hát kénytelen vagyok a dobó százalék rontás és a kihagyott triplák kedvelése miatt többek között, meg egyébként nem rossz védekezés, irgalmatlan blokk és steal mennyiségek, főleg irgalmatlan blokk miatt, és ugye eddig Iguodala pótlékszerű játékos kellett nekik Josh Smith-t elvinni. Azt hittem, hogy nem fogjuk elvinni Lottery-be Josh Smith, de jelen ponton ebbe a csapatba azt kell, hogy mondjam, hogy illik Josh Smith. Úgyhogy, és ő nagyon hamar be is vethető volt, ugye nálunk ez nagyon fontos, hogy mit szeretett volna abban az évben a csapat. Ő 19 éves korában már 27 percet játszott, és 20 évesen meg 32-t, úgyhogy ő igazán tényleg használható volt azonnal. Hát ennyi, Josh Smith.
Szerintem én egy ponton biztos elvittem volna azért Josh Smith-t, de értem ide a Philly-be.
Ki van még a poolon egyáltalán? J.R. Smith.
Devin Harris, Jameer Nelson, J.R. Smith, Delonte West.
Tony Allen. Andris Biedrins, Trevor Ariza, de Trevor Arizának évekkel lettek, mire kijött belőle az a játékos, aki lett. Tony Allenbe lehetett volna gondolkodni, J.R. Smith szintén azonnal nem volt jó játékos, tehát ő neki megint kellett volna pár év. Úgyhogy én elégedett vagyok ezzel, hogy azonnal bevethető. Hát nem is igaz, J.R. Smith azonnal játszott, de igazából azt, amit J.R. Smith a pályára tett akkor még, azt majdhogy nem Kyle Korver megcsinálta, azt az egydimenziós shootingot. Jó, te jössz, Cleveland Cavaliers.
Igen, 35 győzelem előtte, 42 utána, éppen lemaradtak a playoffról, ugye LeBron James köré épülnek, Jeff McInnes, Ilgauskas és Drew Gooden még a csapat gerince, és ide kéne nekem kiválasztani egy olyan. Én valamiért azt gondoltam, hogy ez a Cleveland sokkal jobb volt védekezésben, mint támadásban, és amikor megnéztem a statisztikáikat, kiderült, hogy mindkettőben egyformán közepesek voltak, és kicsit trollkodás miatt is, de én validnak érzem itt az ő kiválasztását, mert egy nagyon tehetséges ruki volt, aki, mint az előbb is mondtad, szinte azonnal bevethető volt, és legendás a chemistry LeBron James-el, J.R. Smith-t viszem.
Csak ha már tudjuk a későbbi utóéletét, azt el kell neki mondani, hogy amikor egál van, akkor érdemes rádobni.
Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy hát nyilván ugye én akkor nagyon-nagyon sajnáltam LeBront, tehát amikor ő a döntőben a Warriors ellen ezt a heroikus küzdelmet művelte az első meccsen, és hát mindenkinek megvan az, hogy George Hill kihagyja a büntetőt egálvan, és Smith meg kiviszi a félpályára, LeBron meg könyörög neki, hogy valamit csináljon. Egyébként nekem új sztori, nem volt meg nekem az, hogy Damon Jones assistant coachot forró levessel egyszer leöntötte szándékosan, és...
Nekem se volt meg.
Ez egy ilyen...
Miért?
Összekülönböztek valamin, és éppen kaja közben voltak, és ezt később megkérdezték Damon Jones-t, hogy igaz-e a sztori, és ő annyit mondott rá, hogy igaz, és hogy pokoli forró volt ez a leves, és majdnem szétégette a bal kezét. Tehát ugye nyilván azt mindenki ismeri, hogy ilyen 20 ezer dolláros büntetést összeszedett azzal, hogy egy időben azzal szórakozott, hogy a pályán az ellenfelek cipő fűzőit kioldotta, aztán az kinek ne lenne meg, hogy ő gyakorlatilag ez a Clevelandes bajnoki cím után volt, hogy ő csak félmeztelenül mászkált mindenfelé, és aztán később piacra dobott egy olyan pólót, aminek a lenyomata az ő felső teste volt, tehát még ebből is üzletet csinált, üzletet látott. Igen, tehát ez értékelendő abszolút. Úgyhogy, de egyébként ő egy nagyon atletikus játékos volt a karrierje elején, és egy ilyen félelmet nem ismerő, de hát a mentalitásával már volt probléma. Amikor már Denverben játszott J.R. Smith, akkor ez mutatja, hogy őnek milyen mentalitása volt edzéseken, hogy George Karl megmondta neki, hogy be foglak cserélni, mert akkor még a csere volt, be foglak cserélni, és Kobe-t fogod fogni, és az edzésen azt kell gyakorolnia, hogy a pump fékekre ne ugorjon el, mert ugye Kobe legendás volt a dobócselekre, és aztán megugrasztani a védőket, és Smith ugye második-harmadik után megunta az egészet, megmondta az edzői stábnak, hogy ő nem hülye, és hogy ezt nem hajlandó tovább gyakorolni, ez megvan a fejébe.
Nem senkinek nem jut eszébe ez, hogy J.R.
Így van.
Hülye lenne.
Így van, és akkor mondta neki Kár, hogy jó, de amint elugrasz, lehozlak a pályáról, és eljött a meccs napja, második negyedbe be is cserélték, azonnal ráállították ugye Kobe-ra, jött a pump fake, nem ugrott el, második pump fake arra elugrott, Kobe rádobta, bement falttal együtt, JR-t meg azonnal leküldték a pályáról, és akkor egy-két hétig nem is játszott. Úgyhogy ennyit még róla.
Okos gyerek. Akkor 1-11 Golden State Warriors, ugye 37-45-tel végeztek meglepő módon. Azért mondom, hogy meglepő módon, mert igazából Jason Richardson már ott volt náluk 2003-4-ben, és egy nagyon jó szezont is futott, de a csapat többi tagja, 37 éves Clifford Robinson, Uncle Cliffy, Eric Dampier, Nick Van Exel, 32 évesen, Mike Dunleavy, oké, jó volt, Speedy Claxton, Calbert Cini, Troy Murphy, Brian Cardinal, Michael Pietros, Avery Johnson, 38 évesen, Edonel Foyle, a legendás Edonel Foyle, és a pad vége ilyen Popeye Jones, Cherokee Parks, G.R. Bremer, Lusty Raloo, tehát majdnem mindegy. Szóval ez a csapat a sikerült 34 győzelmet összeszedni, az tök jó.
Kiugró.
37-et, igen. Ők szerettek volna kicsit fiatalítani, ezért elcserélték a következő évre Nick Van Exelt Dale Davisre, aki 35 éves volt, de viszont Baron Davis-t megszerezték, Troy Murphy már többet játszott, Speedy Claxton egy jó csere lett, megszerezték Derek Fishert, Uncle Cliffy még mindig itt volt, és igazából ők ledraftolták az életbe a Andris Biedrinst, akinek egész jó mentora volt Dale Davis és a többi idősebb center, és végül is kijött belőle az, amiért igazolták és draftolták őt. Jelen ponton én ezzel, most az első ebbe a drafton, hogy én nem tudok ezzel vitatkozni, és igazából én elviszem Andris Biedrinst ide. Szerintem ez bevált, ők egy fiatal, magas embert szerettek volna, és mivel Varejao még oké lenne, de ő annyit volt sérült a karriere során, annyira ilyen 20-30 meccseket játszott sokszor, hogy egyszerűen ezt így nem lehet, és Bidrinsznek volt egy 3-4-5 tök jó éve, amivel tök jót mentek a We Believe Warriors-a, úgyhogy szerintem ez így oké.
És akkor irányítóba egyáltalán nem gondolkodtál?
Hát így a Baron Davis, Derek Fisher, Speedy Claxton 3-asra? Nem.
Igen, értem, csak azért kérdeztem, hogy akkor most a hallgatók is tudják, hogy azért maradt bent még a két nagyon jó irányító, mert ide nem húzza rá őket az ember.
Akkor 1/12 Seattle Supersonics. Egy jó Robert Swift.
Nagyon meghoztad egyébként a kedvem hozzá.
Nem volt red flag, amiben mondtam. Nem. Szerintem nincs gond, tehát ez abszolút nincs probléma.
Na, ugye a Seattle 37 győzelmet szerzett az előző idényben, és 52-t, és playoffba jutottak, második körben estek ki a későbbi bajnok Spurs ellen. Ray Allen, ugye akit már Milwaukee-ból átpostáztak, Rashard Lewis, Luke Ridnour, Vladimir Radmanovic és Antonio Daniels volt így a mag, és ők egy nagyon-nagyon látványos, sokat dobó, sokat mozgó. Ők voltak a legjobb, statisztikailag a legjobb támadó csapat, viszont a legeslegrosszabb védekező csapat, tehát igazán Janusz arcúak voltak. És ide én most megint nem hozhatok irányítót, lenne jó védő prospekt ugye Tony Allen személyében, de ő meg nem tudna pályára kerülni, mert nem visszük le Ray Allent meg az irányítókat, tehát ő nem tudna kín védekezni, viszont ugye centerben teljesen vakon vannak, és hát Anderson Varejaoval fogok itt megpróbálkozni.
Ó, baszki, szegények.
Igen.
Anderson Varejao. Oké, hát értem, és ez sokkal jobb, mint Jerome James.
Ez igen, hát magyaráznom kellett, ezt nagyon kellett magyaráznom, de ez volt a logikai gondolatmenet mögötte. Nyilván vannak olyan játékosok, akiket ezerszer hamarabb vinnék ki.
Kedvenc csapatunk következik. Portland Trailblazers. A Jailblazers közepén járunk, vagy vége felé, de 41-41-el éppen nem jutottak a playoffba, ez az első playoff kihagyásuk, tudom, 20-valahány év után.
Így van.
Ugye 2003-4-ben Damon Stoudemire minden meccsen játszott, Zach Randolph 20-10-et átlagolt, Rashid még itt játszott, Derek Anderson, Jeff McInnis, megszerezték Tio Ratliffet, aki 31 meccs alatt 4,4 blokkot átlagolt, majd úgy döntöttek, hogy ez jó lesz, megtartjuk, vége, defensive anchorunk van, és aztán negyed annyira se volt jó a következő években. Bonzi Wells, Darius Miles, Sharif Abdulrahim, Ruben Patterson, hát ez egy ismerős csapat nekünk Jailblazers adásból, következő szezonban 27-55-tel végeztek, holott ők szerettek volna jobbak lenni, ezt tudjuk, hogy ők jobbak szerettek volna lenni, csak nagyon-nagyon sok minden nem jött össze, mint például Nick Van Exel nem jött össze. Igazán itt a szezon második felében már direkt tankoltak, Van Exelt kiültették, Rahimot kiültették, vagyis hát mondták nekik, hogy jöhettek edzésre, meccsen nem fogtok játszani, de értékeljük, hogyha itt maradtok mentornak, de haza is mehettek, ha akarjátok. Volt ilyen, de konkrétan megmondták két hónappal a vége előtt, hogy az se baj, Ruben Patterson haza is ment Clevelandbe, azt ott volt. Úgyhogy ennyi. Megszerezték Joel Prisbillát, aki később alapember.
Igen, és tudod, mit csinált Clevelandben Patterson?
Mit?
Ez az az időszak, amikor valaki megkarcolta a kocsiját, ugye nem tudták, hogy az övé, de megkarcolták a kocsiját, és Patterson ezt pont észrevette, és fél holtra verte azt az embert, úgyhogy
igaza is
ezt
van.
Csinálta. Ezt csinálta edzés helyett. Igen, ne karcolgassa, ez így van, de hogy ő ilyesmikbe keveredett.
Derek Anderson itt volt még, szóval ez egy igazi olyan csapat, akit szét kellett robbantani és az összes veteránt elengedni, és Mo Cheeks-et is elengedték szezon közben, ideiglenesen a segéd GM Kevin Pritchard vette át az edzői szerepet, és ők az életben itt Sebastian Telfeld draftolták, tehát irányítót szerettek volna, egy fiatal irányítót. Én most nagyon vacilálok, hogy mi legyen.
Elhiszem.
Mert mindenképp egy jó karaktert akarok idehozni most már végre. És ez a szezon után kirúgták Bob Vitzit, GM-et, és sőt nem, mert már itt kirúgták, bocsánat, Bob Vitzit-et, és majd ezután a szezon után jön Nate McMillan a csapathoz. Tehát semmiképpen nem akarják azt, hogy Trevor Ariza-t draftoljam. Ez már itt eldőlt.
Robert Swiftnek ben van, neki Robert a rezuméje megfelelő lenne.
Igen.
Hogy csatlakozzon a Hoop Family-be.
Az Ariza is oda illett volna. Mennyire izélet van, tehetséges, fiatal gyerek Ariza, de egy kicsit balhés. Ez ide illik ebbe a timeline-ba.
Igen.
Nem, ennek tudatában én Jameer Nelsont elviszem a Portlandnek. Irányított szerettek volna, ő egy nagyon stabil, jó játékos, All-Star is lett Howard mellett. Jó karrierje volt, nagyon jó mentor, jó veterán lett később. Kicsit alulméretezett, de ezen ponton nem zavar. Tony Allennél örültem volna, hogyha igazából csak 22, már 22 éves volt, de ez itt most engem jelen ponton már nem érdekelt. Jameer Nelson. El kell Jameer Nelson, és akkor így lássuk, hogy a Utah Jazz kit visz. Egyébként még van, az három jó névben maradt. Tony Allen, Devin Harris és Trevor Ariza.
Igen. Utah Jazz ugye 42 győzelem az előző szezonban, visszaestek 26-ra, tehát itt megkezdődött a rebuild. Valóságban Chris Humphreys-t vitték el, de egyébként a csapatban a legfontosabb láncszemek Carlos Boozer, Matt Harpring, Andrei Kirilenko, Memo Okur és Raja Bell. És én az alapján, hogy ekkora visszaesés volt, én a legjobb elérhető játékos szeretném elvinni, aki amúgy lyukas posztra is érkezik, és később karrierje során játszott is itt. A Dallasban egyébként döntőzött is, All-Star is lett, úgyhogy Devin Harris-t én ezen a ponton nem tudom behagyni.
És játszott a Utahba is később, ugye?
Igen,
külön pont. Hogy később értékelték. Én Tony Allent vittem volna, az a helyzet. Annyira jó defensív player, és egyáltalán nem zavar semmiféle tankot, viszont az a Deron Williams, Boozer, Okur érába öltek volna egy ilyen védőért, mint Tony Allen szerintem Kobe elleni meccsapokra. Na mindegy, szóval oké ez. Hát így lett a draftunk összegzett, kérlek, hogy mik lettek a választások?
1-1 Magic Dwight Howard, 1-2 Charlotte Bobcats, André Iguodala, 1-3 Chicago Bulls Luol Deng, 1-4 Ben Gordon, Clippers, 1-5 Washington Wizards Emeka Okafor, 1-6 Atlanta Hawks Sean Livingston, 1-7 Phoenix Suns Kevin Martin, 1-8 Toronto Raptors Al Jefferson, 9. pick Philadelphia Josh Smith, 10. választás Cleveland J.R. Smith, 11. Golden State Andrish Bidrins, 12. Seattle Anderson Varejao.
Micsoda nevek jönnek így.
13. Portland Jameer Nelson, és 14. Utah Jazz Devin Harris. És ugye kik maradtak bent? Akik
Peter még... John Ramos.
Így van. Hát Delonte Westet azért említsük már meg.
Jó. Mennyire illett volna a Portlandbe?
Zseniálisan. Ugye vele Asszony, kapcsolatos...
Ben maradt. Potkolzin.
Igen, de hogy Delonte West-tel azért számos furcsaság van, ugye ő gyerekként egy ilyen rendkívül rossz közegből jött, bántalmazó családból, mentális problémái voltak, amit később egyébként tehát diagnosztizálták is nála, hogy ő bipoláris. Ugye a rossz nyelvek szerint, a pletykák szerint levart a LeBron anyját, amikor csapattársak voltak, azért ez is egy elég meredek sztori, illetve amit én most az adásra készülve olvastam róla, az, hogy egyszer egy ilyen közúti ellenőrzésnél lekapcsolták különböző drogok társaságában és fegyverek társaságában, és a hátsó ülésen egy ilyen gitártokot nyitottak ki a rendőrök, ami tele volt fegyverrel, tehát ez is egy ilyen...
Megnézte,
igen, ez is egy ilyen klasszikus megoldás, és ő odáig süllyedt szegény szerencsétlen, hogy ő már ilyen
hajléktalan
lett konkrétan, és ilyen papírpohárban kéregetett az utcákon, és aztán Mark Cuban próbálta egy kicsit, mert ugye a Dallasban is játszott, Mark Cuban próbálta egy kicsit felkarolni, ideig óráig sikerült, aztán újra vissza süllyedt erre az utca létre, úgyhogy ő Delonte West,
hát
akit nem tudtunk ledraftolni.
Szomorú az ő sorsa.
És hogy ezután kezdtek el így jobban figyelni a mentális betegségekre, ugye Kevin Love meg DeMar DeRozan voltak a szószólói, ugye, hogy mind a ketten azért kemény depresszióval küzdöttek elmondásuk szerint, úgyhogy az ilyen esetek miatt most már a mental health-re jobban figyelnek a ligában.
Tehát pár ilyen roleplayer bennmaradt, ez a Sasha Vujacic, Dorell Wright, ezek ilyen korrekt NBA játékosok voltak, de minden drafton maradt bent egy pár ilyen, úgyhogy igazán aki még szóba jöhetett volna, ugye Delon Wright és az említett emberek, Tony Allen és Trevor Ariza. ezen a drafton még. Jó, szerintem akkor a végére értünk a mai adásunknak, következik majd ezután a 2005-ös meglepetés, 2004 után 2005-ös redraft fog következni.
Igen, akinek eddig nem lett volna nyilvánvaló, igen, akkor 2005 jön.
9 adás után a template, ha nem volt meg valakinek, a 2004 után az 5 fog következni, és tartsatok velünk akkor is, mi pedig robogunk előre. Öklözés.
Ököl, szevasz vájt.
Szeba.
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.